Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről szóló magazinunkat hallgatják. Mai beszélgető társam egy olyan személy, akit valamikor, még az én gyerekkoromban az egyik ifjúsági újságban úgy neveztek meg, hogy ismeretlen ismerős vagy kedves ismerős. Ebbe a kategóriába tartozik sokak számára Uzsaliné dr. Pécsi Rita, akiről sokat hallottunk, úgy gondoljuk, hogy ismerjük, de nem biztos, hogy olyan sok mindent tudunk a kedves tanárnővel kapcsolatban. Szilágyi Áron gimnázium meghívására érkezett közénk, és hát lesz ennek a mai alkalomnak folytatása is. Arra kérem, tanárnő, hogy egy kicsit mutassa be saját magát. Ön is volt kislány valamikor, mint ahogy mindegyikünk volt kisfiú meg kislány annak idején. Hogyan kezdődött az ön élete, és hogyan jutott el idáig?
Hát nagyon hálás vagyok, mert nagyon, nagyon vidám, nagyon szép gyerekkorom volt, tanárok a szüleim, Pécsett élünk, még most is, és tényleg pécsi vagyok. Sokféle érdekes emberrel találkozhattunk. Édesapám zenepedagógus, talán többen is találkoztak a Kulcsa muzsikához, taneszközrendszerrel, amit vele együtt, aztán együtt is dolgoztunk, én is zenetanár lettem. Ezzel is rendkívül sokféle tanítványa volt, leparancsolták a pályáról, tehát sok mindent átéltünk, mert ugye klerikális volt, hívő ember volt, és hát ugye én most 60 éves vagyok, tehát abban az időben, amikor kislány voltam, bizony ez nem volt egy olyan egyértelmű dolog, tehát jó volt átélni, hogy azt a küzdőképességet, de sose vesztette el a jó kedvét, a reményét, az optimizmusát, a gyerek szeretetét. Már úgy is kezdődött az életem, hogy édesanyámnak nem javasolták, hogy már megszülessek, volt egy nehéz vesemütétje, és azért is rettem Rita, mert a lehetetlenségek védőszentjéhez fohászkodtak, úgyhogy tényleg egy ilyen formában, de nagyon zenét tanultam, zongoráztam, zongorista akartam lenni. Egészen a Zene Akadémiáig is jól ment a dolog, és az utolsó pillanatban gondoltam meg magam, amikor egyszer úgy mentem zongoraórára, és szembe jött velem egy társam, és mondom neki, hát szia Gyuri, hát hogy vagy, és minden, és jaj, igen, jó vagyok, szia, igen, mennem kell, gyakorolok. És úgy van, leforrázva maradtam ott az utcán, és úgy belegondoltam, te jó Isten, ez lesz az én pályám, hogy nem tudok valakivel két szót váltani, engem nagyon sok minden érdekelt, tényleg sokfelé, mindig mondta is a zongoratanárom, hogy ez nem lesz jó, mert tudod, aki zongorista lesz, annak nagyon fontos, hogy ez legyen a legfontosabb, de téged annyi minden érdekel. És akkor ott meg is fordultam, és karvezető lettem, aztán végül is, mert az mégis sokakkal van kapcsolatban, tanár lettem, stb. Elvégeztem a zongorát is, de hát végül is így kerültem egy ilyen jellegű pályára, és sose az érdekelt utána sem, hogy kifejezetten hogy szakmára készítsek fel zenészeket, hanem hogy mit művel a zene az emberrel. Hát ez biztos, hogy édesapámtól kaptuk, mert otthon tényleg mindig arról, hogy jó embereket nevelni, jó embereket nevelni. És emlékszem arra is, hogy sokszor megkérdezték, hogy ugye kislánykoromban, hogyha már így volt a kérdés, hogy mi akarok lenni. Hát annyi minden akartam lenni, akartam anyuka lenni, tanár lenni, zongorista lenni, zenész lenni, mit nem tudom, sokféle, mindenféle akartam lenni, és mindig úgy bajba voltam, hogy mit mondjak, és akkor úgy egyszer csak úgy eszembe jutott, hogy hát van cipész, meg fodrász, meg kertész, meg mindenféle ész-ász, hát én örömész akarok lenni. És akkor igazából ez sikerült is. Tehát, hogy abba belefér az anyuka, belefér a zene természetesen, belefér a tanárság. Igazából így is indultam el ezen a pályán, és akkor először zenetanár lettem, és utána ez a pedagógia érdekelt nagyon, és akkor a Pécsi Egyetemen tanítottam sokáig általános pedagógiát, hát nagyon izgalmas volt, mert jók voltak az emberek, tehát ezek a diákok, jók voltak a szakjukból, de mindig az volt a problémájuk, hogy jó, én most tudom, hogy Petőfi hol élt, halt, milyen rendszerű versereket írt, meg elemezni is tudom, de hogy jön össze ez egy 7 évessel? Hogy jön össze ez egy 7-essel? Vagy egy valami, ez egy gyerekben nem voltak jók. És akkor ott nagyon sokat kutakodtam, meg nagyon szerettem volna nekik segíteni, és én is úgy éreztem, hogy aha, itt van egy nagyon nagy hiány, és hát gyakorlatilag így kezdtem el intenzívebben is a pedagógiával, művészetpedagógiával, érzelmi intelligenciával, ezekkel a területekkel foglalkozni, mert úgy éreztem, hogy itt valami nagyon-nagyon hiányzik ahhoz, hogy ne csak okosak legyenek, hanem jók is, és hogy így boldogok is legyenek, vagy tudják használni azt a tudást, tehát azért itt sok minden fontos volt. És hát így ezeket kutattam. Hát persze párhuzamosan ugye zajlott az embernek a magánélete is. Valahogy felnőttem, elvégeztem ugye a Zeneakadémiát, utána tanítottam, férjhez mentem. Most 38 éve vagyunk házasok, születtek a gyerekek, 4 gyerekünk van, ikrek is vannak közötte, tehát ugye az eleje nem volt valami sétagalop, azért tényleg mondhatom, hogy 3 évig nem aludtunk, bár sok segítségem volt, édesanyám, még a szomszédban laktak, de még így is. Nagyon sok örömünk is volt benne, és aztán amikor a gyerekek úgy nőttek, óvodások lettek, hát akkor az ember úgy érezte, hogy hűha, hát minden percüket igyekeztünk, ugye, hogy jó legyen, hogy szépen legyenek, hogy így meg úgy, és akkor mondom, most kiadjuk a kezünkből, most akkor odaöntsem egy ilyen intézménybe, láttam azért, hogy mik az intézmények. Akkoriban még nem volt alternatív megoldás, tehát mentek a körzetibe, vagy nem. Úgyhogy akkor mindjárt csináltunk egy ilyen, hát nem lehetett még óvodának nevezni, egy ilyen kis napközit, vagy nem is tudom már, minek neveztük annak idején. Elmentem mindenfelé ott, és ahol láttam ilyen óvodás formájú kisgyereket, oda bementem, bekopogtam, hogy nem akarják-e valami formába egy másik féleképpen a gyerekeiket, és akkor összeszedtünk 10-12 gyereket, és akkor abból egy ilyen kis csoportot elkezdtünk, abból aztán egy óvoda lett. Aztán később egy ilyen napközit, aztán igazából iskolát is sikerült felépíteni, alapítani, egy egyházi iskolát vezettem sokáig. Ott is egy 8-osztályos gimnáziumot is, aztán meg művészeti iskola is volt benne, persze, mert ugye a művészetet láttam, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekeknek legyen. Tehát nagyon sok mindent ki tudtam próbálni abban az intézményben, amiről addigra már úgy sokféle tudás is összegyűlt, meg tapasztalat tényleg. És nagyon szerettem csinálni, nagyon sok családdal kerültünk kapcsolatba. Egyébként van egy kórusom is, vezetek egy egyházi kórust, a Pécsi Székes Egyház Bárdos kórusát. Ez egy öntevékeny kórus, tehát egy amatőr kórus. Ezt is kifejezetten szerettem, hogy ilyen, ugye ez kihívás számomra, mert ez közösségépítés is. Tehát azért ugye minden próbát úgy kell megtartani, hogy legközelebb is eljöjjenek. Minden vasárnap énekelünk reggel, tehát azért ez egy így szakmailag is nem könnyű, ezt klasszikus műveket énekelünk, de a zenei irodalom, tehát tényleg Gregoriántól a 20. századig. Mi voltunk az első bárdos kórus, bárdos tanár urat, tehát édesapám ugye zenepedagógus mondtam, és hogy személyesen is ismertem, és még életében fölvehettük a nevét, ugye család engedélyével. Nekem nagyon fontos is volt, szóval mint ember, tehát szakmában is nem akárki, a kórus vezetésben, arapításban, kórus művekben, tehát abban sem, de mint hívő ember is, hihetetlen jó humora volt, nagyon, nem is tudom, hogy igazából most nem tudom, hogy 10-11 gyermekük született, közülük is többeket is ismerek is. Tényleg egy olyan egyéniség volt így mindannyiunk számára, hogy na, hát ezért érdemes énekelni, és ezért érdemes a zenével foglalkozni. Szóval körülbelül így, ez is így megérintett, de szeretek tényleg sok mindent csinálni. Nagy baráti körünk van közösségben, és persze járunk, de most éppen Vácon dolgozom. A Váci Aporviumos Katolikus Főiskolán vagyok tanár, ott is továbbra is ugye organikus pedagógiát tanítok, óvónőket, csecsemőgondozókat, tanítókat, és rengeteget járjuk az országot a férjemmel, mert úgy látom, hogy nagyon sok családnak lehet segíteni, nagyon sok pedagógusnak lehet segíteni. Megismerkedtem ezzel a pedagógiával, amiről talán majd később beszélünk. Ebben nagyon sok támaszt találtam a saját gyerekneveléshez is, a tanításhoz is. Én mindig úgy éreztem, hogy annyi minden tud a tudomány már az emberről, de ez nem látszik meg valahogy a hétköznapban. Tehát, mintha nem volna híd a kettő között. És én úgy gondolom, hogy talán ez az én lehetőségem, hogy egy ilyen híddá válni, a tudomány és az élet között, a pszichológia és az élet között, a pedagógia és az élet között, a zene, művészet és az élet között. Tehát, hogy valahogy eljussanak ezek a kincsek, ezek a tudások, ez az ismeret, ez a tartalom valóban arra szolgáljon, hogy jobban éljünk, hogy ne csak barkácsoljunk a nevelésbe, tehát azért ezt láttam a saját gyerekeimnél is, hogy az embernek kevés ideje van, tehát keveset vannak ott a gyerekek, gyorsan felnőnek, hát ez egy közhely, de így van. Nekem már minden gyermekünk most már családosok is, már 5 unokánk is van. Tényleg azt látom, hogy annyira gyorsan elmúlik, és sokat töltenek ugye családon kívül, és azt is azért látjuk, hogy a család az elsődleges nevelő, tehát mindenképpen ott sok minden eldől, és érdemes jól csinálni, tehát lehet tanulni ebből is sokat, és hát ebben igyekszünk segíteni a különböző közösségeknek, rengeteg sokféle helyre eljutunk, nagyon, nagyon élvezetes, hát nem egy sétagalop, szoktuk mondani, hogy a misszió nem passzió, mert hát tényleg havonta 10 000 kilométert megteszünk amellett, hogy tehát tanítok is, meg hát ez a kórus is van, meg azért család is van, mindenféle, hogy az embernek ezt tényleg be kell osztani, de különböző felekezetek, állami iskolák, óvodák, közszolgálati helyek, tehát vezetőképzéstől kezdve gyülekezetek, de sokszor például szülők összeállnak, és tényleg olyan kíváncsiak arra, hogy na ebből azért mi is tudunk tanulni. Tehát én azt hiszem, hogy a családot segíteni ma mindenek előtt van a feladat.
Kedves hallgatók, egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel ismét a hallgatókat, örülünk, ha velünk tartanak és bennünket választanak. Uzsaliné doktor Pécsi Rita tanárnővel beszélgettünk, az életútját ismertük meg eddig, és az életútból sok minden olyasmi kiderült, ami jó alapot ad a beszélgetés folytatására. Elhangzott egy olyan kifejezés, amit vagy ismernek a hallgatók, vagy nem, de most meg fogják ismerni, ha akarják, ha nem. Könyörtelenül elmondja nekünk Pécsi Rita tanárnő, hogy mi is az az organikus pedagógia.
Szerintem ez egy nagyon-nagyon életképes valami. Ennek a mottójául azt is választottam, hogy a nevelés az élet szolgálata. Organikus ugye szervest jelent, ami azt is jelenti, hogy úgy minden mindennel összefügg, és persze ezt minden pedagógiai programban olvashatjuk, hogy az egész embert akarjuk nevelni, de hát valahogy mégiscsak azt látom, hogy hát ez nem annyira sikerül, mert gyakorlatilag leragadunk az IQ-nál valamelyest, és mondjuk például az érzelmi intelligencia nagyon-nagyon kimarad, és ez a pedagógia, ez egyébként hát nem az én találmányom, tehát nyilván nem kellett a spanyol viaszt feltalálni, de nagyon sokat, mint ahogy az elmúlt percekben mondtam is, sokat kerestem olyan támaszpontokat, amelyek segítenek abban, hogy ne csak tudást adjunk, hanem felhasználható, alkalmazható tudást, és az embert is neveljük. És ebben a keresésemben rengeteg alternatív pedagógiát vizsgáltam, kutattam, néztem, nagyon sok jó megoldást is találtam, de ez az organikus pedagógiának nevezett rendszer, vagy inkább talán szemléletmódnak nevezném, tehát nem is egy kifejezetten csak módszer, hanem szemléletmód. József Kentenich, ő egy szerzetes pap volt, de egy rendkívül nagyon, tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon széles látókörű ember, aki nagyon sok családdal foglalkozott, és hát nevelőként is dolgozott, és én azt gondolom, hogy szinte egy ilyen profétikus előrelátás, az nagyon jó irányvonalakat vázolt fel, egy nagyon-nagyon széles látókör, és egy ilyen hálózatban gondolkodó agy tulajdonképpen, és ennek az ő szemlélete nagyon erősen alapoz például az érzelmi intelligenciára, nagyon erősen alapod a bizalomra, a kötődésre, az eredetiségre, a szabadságra, tehát hogy egy olyan nevelési szemléletmódot mutat, és ennek a pedagógiáját is leírja ez az organikus pedagógia, hogy hogyan teremthetünk például egy bizalmi légkört egy családban, egy munkahelyen, egy osztályban, egy iskolában, vagy hogy a kötődés nélkül nincs nevelés. Tehát ma sokszor halljuk azt, hogy nem kell engem szeretni, fiam, csak csináld, amit mondok. Hát ezt nem fogja csinálni senki, ezt nagyon jól tudjuk, hogyha nincs kötődés, akkor nem lesz, de fegyelmezés se lesz, motiváció se lesz, tehát ezeket az alapműködéseket, tehát ez a szerves működés, tehát nem lehet leválasztani az embert a tanításról, nem lehet leválasztani az embert a nevelésről, és ezt jelenti az organikus, hogy mindenben a természetes életnek a fejlődését veszi alapul. Például, nem tudom, nagyon kicsi dolgok, hogy megnézni, hogy hol tart egy 6 éves, hol tart egy 4 éves, hol tart egy 17 éves, és olyankor hiába írja nekem elő a nem tudom milyen tanterv, hogy egy 6 évesel a köbdecimétert és a köbdeciliter összehasonlítását tanítsam meg, ha egyszer például az elvont fogalmakat nem fogja fel. Tehát ez azt jelenti az organikus nevelés, hogy ő belőle indulok ki, másképp egyébként nem is lesz hatékony különben, tehát ő belőle indulok ki, és ezt tovább viszem. Most ezt mindenki evidenciának érezheti, mert hogy hát miért ne ő belőle induljunk, csak nézzük meg a gyakorlatot, tehát éppen ez nem így megy. Tehát, hogy tényleg komolyan ő belőle indulok ki. Ezt jelenti ez, hogy az életet hát neveli, tehát mindig azt figyeli, hogy hol van elevenség, hogy hol születik valami, hol lehet a növekedést, és például nem szorongást beépíteni a nevelésbe például. És ezeket a kis apró fogásokat a természetből, a teremtésből vezetjük le, tehát megfigyeljük azt, és gyakorlatilag hát erre építünk. Nagyon fontos ez, azt hiszem, hogy ez egy szemléletmód, és ez egy, nem egy ilyen merev módszer, mint például akár, most ezzel nem minősítem, csak mondom, hogy egy másik rendszer, akár a Montessori pedagógia, vagy a Waldorf pedagógia, vagy bármelyik alternatív, amelyek módszereket is kifejezetten előírnak, hogy úgy mondjam. Ez egy szemléletmód, tehát minden olyan módszerrel befogadó lehet, amelyik az élet növekedését segíti. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a motivációt segíti a, nem tudom én, az érdeklődés felkeltése, vagy az élménypedagógia, vagy a kooperatív módszerek, ugye, akkor azzal együttműködik. Vagy hogyha egy, nem tudom én, Winkler Márta például, akinek ismerős, a kincskereső iskolája, Márta néni még él is, sokat beszélgetünk is róla. Ugye semmit nem tudott, hogy úgy mondjam, az organikus pedagógiáról, de azt művelte, mert azokat az életnövelő módszereket alkalmazta, amiket például ez a rendszer szépen leír. Tehát volt bizalom, volt kötődés, volt életkori sajátosságokhoz való alkalmazkodás, vagy például ez az alkalmazkodás azt is jelenti, hogy nem sürgetek. Hát a mai egész élet mindenbe tolja előre, hogy menjél már, nyelvvizsgálj, ezt csinálja, azt csinálja, tehát 2 hónapos kortól kezdve toljuk előre a gyerekeket, sürgetjük most azonnal 2-t, szóval nagyon, és ez nagyon káros, tehát a hosszú távú tudásra, tanulásra, fejlődésre kifejezetten káros. Rövid távon jó eredményeket lehet elérni, lehet, hogy 20 oklevél is lesz az eredménye, csak kiég mondjuk. Óvodáskori kiégésről beszélünk ma már. Tehát azért én azt hiszem, hogy ez egy óriási felelősség, hogy álljunk már meg, és nézzük meg, hogy ez nem a gyerekeknek az igénye volt, hogy angol lovaglásra járjon meg nem tudom hová, és utána tényleg kezeljük őket a kiégés tüneteivel. És azért azt hiszem, hogy sokan ismerjük ezeket a tüneteket, ezért nagyon fontos az, hogy egy jó pedagógiai szemlélethez nyúljunk, és ahhoz ragaszkodjunk. Úgyhogy ezért tartom nagy kincsnek egyébként egy keresztény szemléletű, tehát keresztény értékrendre épülő pedagógia, de úgynevezett vallásilag vagy világnézetileg semleges környezetben is rendkívül jó használható, mert hogy hát az élet mindenhol ugyanolyan, a gyerekek mindenhol ugyanolyanok, és ezeket a kapcsolódásokat, ezeket az alapelveket, tehát az élet alapelveit használja, és úgy látom, hogy sokaknak nagy segítségére van, és jó támpontokat nyújt a nevelésben.
Kedves hallgatók, ismét a zenepercei következnek, majd folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, Uzsaléné dr. Pécsi Rita tanárnővel beszélgetünk. Egy nagyszerű előadás, majdnem teljes egészét sikerült végighallgatnom itt a gimnáziumunk dísztermében, amelynek az volt a címe meg a mottója is, nagyon találóan, hogy rövid távon tananyagot vagy értéket egy életre, mármint hogy melyiket akarunk adni a diákjainknak meg a gyermekeinknek. És hát ennek az előadásnak azért volt néhány súlyponti gondolata, de mielőtt ezekről lenne szó, csak egy nagyon szubjektív megjegyzés, de úgy hiszem, hogy fontos. Sugárzott tanárnőből mindaz, amiről beszélt. És innentől válik nekünk hallgatóknak hitelessé mindaz, amit hallottunk, és tehát innentől gondolkodunk el, hogy egyrészt nem rosszul végeztünk eddig valamit, és hogy elindul bennünk valami arra vonatkozóan, hogy akkor igenis másként kell magunk miatt is, meg a ránk bízottak miatt is. Szóval egy gondolatot hagy emeljek ki ebből az előadásból. Csak elkezdem a mondatot, majd tessék folytatni. Amit az érzelem lepecsétel, pont.
Csak az marad meg a hosszú távú memóriában, amit az érzelem lepecsétel. Tehát a címadó mondatot mindenki meg tudja válaszolni, természetesen értékeket akarunk adni egy életre. És mégis egy közgondolkodás, vagy talán egy eltorzult szemléletmód szép lassan átírja bennünk ezt a célt, és észre se vesszük, hogy nem ezt csináljuk. Tehát ezt akarjuk, értéket egy életre, de nem ezt csináljuk, és hogyha észrevesszük azt, hogy hihetetlen sok, valóban tényleg megszámlálhatatlan mennyiségű lexikáris anyagot nyomunk be a gyerekeinkbe, az atommag hasadást már másodikos korba kell tudni, és az emberről, saját magáról, a működéséről, a kapcsolatokról nagyon sok hétköznapi tudás kimarad belőle, tehát gyakorlatilag nem jut el alkalmazás szintre, tehát nem fog, értékek, stb. És ezt tulajdonképpen én ezt nagyon sokat vizsgáltam, hát nem csak én persze nyilván, de azért is van, és itt a második mondat, amit éppen meg is szólított éppen, hogy csak az a tudás marad meg a hosszú távú memóriában, amit az érzelem lepecsétel. Ez egyben érinti az úgynevezett érzelmi intelligenciát, tehát azt a területet, amire alig jut idő, erő, kapacitás, tehát nem látjuk elég fontosnak, hogy az érzelmi intelligenciát is fejlesszük. Ugye ez egy két különböző terület az emberben, az IQ, meg az EQ, ugye. És az IQ-ról mindenki tud mindent, jaj, de jó, igen, lehet fényezni, nagyon fontos, jaj, mekkora IQ-ja van, el vagyunk ájulva 20-szor. Jó, persze szép dolog is, de emellett ott van az érzelmi intelligencia, ami ugyancsak egy intelligencia terület, de ez nevelhető, és főleg az a legfontosabb tulajdonsága ennek az érzelmi intelligenciának, hogy ez alkalmazza az IQ-t, vagy nem. Tehát, hogyha nem pecsételjük le a tudást érzelemmel, tehát nem jár vele élmény magyarul, ez szép egyszerűen meg is lehet fogalmazni, akkor másfél nap múlva felejtjük. Tehát ezt nagyon érzékeljük, hogy tulajdonképpen mennyi mindent megtanulhattak a gyerekeink az iskolában, tehát akinek már nagyobb gyerekei vannak, érzékelik is, hogy számtalan dolgot most abból mi maradt meg, és azt mit tud használni. Tehát ezt már láthatjuk is, hogy évente szinte újra tanítunk mindenfélét, mert minthogyha sehol se lenne. Tehát ezt a tanárok nagyon jól érzékelik, hogy hát ezt nem tanítottátok meg tavaly, hát ezt nem tanulták meg, de tanítottuk, akkor most hol van? Tehát látjuk, hogy a felejtésnek tanulunk. Tehát ez egy óriási pocsékolás. De egyrészt pocsékolás, másrészt pedig, hogy vannak olyan területek, amelyeket viszont egyáltalán nem képezünk. Tehát a haragkezelés, indulatkezelés, motiválhatóság, a lelkesedés, a kíváncsiság, az érdeklődés, az együttműködés, a tolerancia, a kommunikáció, és sorolhatnám még, ezek mind érzelmi intelligencia készségek, amelyeket lehetne nevelni, csak az a baj, hogyha nem neveljük őket, akkor úgy is maradnak. Tehát egyszerűen használhatatlanná válik. Egyrészt ezek használhatatlanak, tehát most akkor gondoljuk ki, hogy mit tudom én, a kitartás nem lesz. Tehát most hiába van nagyon nagy tudás, ha nincs kitartás, mi lesz vele? Pedig azzal tudnánk tovább vinni. Vagy hogyha, ha nem tudom, például a kudarctűrés, ez is érzelmi intelligencia készség. Tehát hiába akármilyen magas IQ, hogyha belebotlik egy problémába, már pedig bele fog botlani nem egy problémába, hogy akkor ne vágja oda az egészet, hogy ne keseredjen el, hogy ne okolja az összes lehető körülményt, hogy ne menjen neki a társának, hogy ne essen depresszióba, hogy az önértékelése ne csorbulja, most ezeket csak így gyorsan felsoroltam. Ez mind azon múlik, hogy az érzelmi intelligenciája vajon milyen szintű. És ehhez viszont egyszerűen idő kellene, és ugyanolyan, mint ahogy látjuk azt, hogy a készségek nem nőnek maguktól. Tehát például egy logikai készség, ezt mindenki tudja, vagy az olvasási készség. Hát ez nem jön magától. Tehát erre nagyon jól tudjuk, hogy minden fejlesztő játékot megveszünk, minden fejlesztő foglalkozásra beiratjuk, mert tudjuk, hogy a készségeknek kell a fejlesztési terület, a tréning, a terep. Ugyanígy vannak az érzelmi intelligencia készségei is. Tehát hol fog tanulni ilyen jellegű készségeket, amelyek viszont a tudást alkalmazzák. Tehát ahogy mondtuk, hogy semmilyen ismeret nem fog eljutni a hosszú távú memóriába. Tehát lehet, hogy holnap ötöst ír belőle, de nem fogja tudni egy életen át, mint értéket használni. És akkor az erő oda ment, a tanár ereje, a szülő ereje, a kapcsolatunk ráment, az idegrendszert használta, és mégse tudja felhasználni. Tehát ezért olyan nagyon fontos, hogy odafigyeljünk erre, hogy mi is ez az érzelmi intelligencia.
Most már tudjuk, és lehet, hogy még több mindent is tudunk erről néhány percnyi zene hallgatás után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, az érdekes emberekről szóló magazinunkban Uzsa Riné dr. Pécs Rita tanárnővel beszélgetünk. Volt még egy gondolat, ami sok egyéb mellett nagyon mélyen érintett, meg szeretném most ezt egy kicsit tovább hallgatni majd. Amióta az internet világában élünk, megszoktuk, hogy minden percben elhangzik az a szó, hogy hálózat. Hálózatba kapcsolni, hálózatba lenni, alkalmazások egymás hegyén, hátán, és minden mindennel kapcsolatban van. Volt ennek egy érdekes gondolata, hogy érzelmi központ nincs, de érzelmi háló az van.
Igen, és ez nagyon fontos a nevelés, a tanítás, a kapcsolataink szempontjából, ugyanis ez az érzelmi háló, minden idegrendszert egy érzelmi háló hálóz be, és ennek az a legfontosabb tulajdonsága, hogy minden idegrendszeri központtal kapcsolatban van, tehát a hallásközpont, beszédközpont, megértéssel kapcsolatban, indulatokkal kapcsolatban, a tudatossal, a tudatalattival, mindennel kapcsolatban van, és egy ilyen, úgy képzeljük el, hogy egy ilyen nagyon sűrű háló szövi be minden ember idegrendszerét. Ez ugye azt is eredményezi, hogy mindennel az égvilágon jár érzelem. Ezt tapasztalhatjuk is a hétköznapokban, ugye, hogyha valamire ránézünk, érzelem kísérő, ha nem nézünk rá, akkor is, ha álmodunk, akkor is érzünk, tehát ki se kapcsol, még álmunkban sem, fölijedünk például érzelmekre, és mindent, tehát, hogy ha valamire gondolunk, azt is érzelmek kísérik. Ez azért van, mert mindent az égvilágon összeköt ez az bizonyos érzelmi háló. És ebből következik az is, hogyha erre az érzelmi hálóra egy kis inger jut, tehát látunk egy szép dolgot, hallunk egy szép zenét, egy kedves tekintet, egy érintés, vagy egy szép zene, vagy egy ronda zene, mindegy, bármi, tehát mindegy, tehát pozitív meg negatív is ugyanígy érvényesre. Tehát, hogyha egy inger érkezik erre az érzelmi hálóra, ugye akkor beremeg az egész, és megmozdul az egész személyiség. Tehát egyszerűen akkor az beindítja, vagy azt mondom rá, hogy fúj, vagy azt mondom, hogy jaj, de jó, vagy az, hogy hú, ez érdekes, vagy bármi más, tehát egyszerűen az egész személyiség bekapcsolódik. És ez egy nagyon fontos tényező a nevelés számára, tehát engem így, mint neveléskutatót, ez érdekel leginkább, hogy ennek mi a haszna számunkra. Ugye az a következménye is a haszna, hogy azt látjuk, hogy ha bejutunk ebbe az érzelmi hálóba, akkor megmozdul a személyiség, tehát akkor van egy lehetőségünk arra, hogy alakítjuk a személyiséget. Hogyha nem jutunk be az érzelmi hálóba, akkor esetleg egy-egy központot, mert ugye többféle idegrendszeri központunk van, mindenféle, egy-egy központot tudunk fejleszgetni. Tehát ez nyugodtan, vagy nem tudom én, az izmokat, erőizom, már mindene kockás, a hasa is, meg a feje is kockás, mindene. Tehát minden izomcsoportot fejlesztettünk, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az egész személyiséget fejlesztettük. Ugyanígy lehet, hogy nagyon sok ismerete van valakinek, tehát már minden tud, betéve a lexikont, meg a harmadikat, alkalmazásokat, és nem tudom micsoda, de ez még mindig nem ért hozzá, hogy a személyiségében egy olyan személyiség legyen, aki ezt jól tudja használni. Tehát az érzelmi háló ahhoz ad nekünk kulcsot, hogy az egész embert valahogy tudjuk formálni. Tehát ezért annyira nagyon fontos, és ráadásul ez az érzelmi háló, ez nevelhető. Tehát ennek az intelligenciája az érzelmi intelligencia tulajdonképpen, és ezért olyan lényeges, hogy hogyan férünk hozzá, hogy ezt hogyan lehet nevelni. Hát beszéltünk is erről itt az előadásban is, hogy ezt nem megértéssel és nem magyarázattal neveljük, hanem csak élmény, tapasztalat és érzelmi azonosulás, és ebből nagyon sok kell. De ez el is vezet oda, hogy gyakorlatilag akkor tudjuk is használni. Na most, hogyha nincs elég élmény, tapasztalat és azonosulás, akkor ez az érzelmi háló hát satnya marad. És hiába van például megértés, nem lesz belőle tett, nem lesz belőle igazi kapcsolódás, vagy élet, vagy alkalmazás, és azért ez egy nagyon nagy veszély, hogyha csak az intellektust fejlesztjük, már pedig a mai magyar oktatás bizony több mint 90%-ban inkább az IQ felé fordul, és azt fejleszgeti, de nem lesz, ami tartsa. Tehát, hogyha ez az érzelmi háló nem jön mozgásba, akkor legfeljebb egy-egy központ mozdul meg. Van egy nagyon nagy alaptörvény, és erre is itt egy kicsit ránéztünk, hogy tehát megváltozik az egész személyiség garantáltan és minőségileg, tehát ez egy óriási dolog, ha a benne lévő alkotórészek közti kapcsolatot tudjuk megváltoztatni. Tehát ez egy akkora törvény, ami én megint csak azt mondom, hogy itt ezt az életbe le kéne fordítanunk. Tehát mit mond? Megváltozik az egész, ha a benne lévő alkotórészek közti kapcsolatot megváltoztatom. Tehát szoktunk gondolni például, mit tudom én, egy családra. Tehát megváltozik az egész, ha benne lévő alkotórészek, tehát az egyes családtagok közti kapcsolatot változtatom meg. Tehát hiába lesz okosabb az egyik, meg erősebb a másik, ha a közöttük lévő kapcsolat nem jó, akkor az a család az nem lesz jó. Ugyanígy egy osztályközösség, egy munkaközösség, egy egyházközség, egy város, egy falu, egy nemzet, stb. A köztük lévő kapcsolat meg az fogja a minőségét meghatározni egy házasságban például. És fel is idéztük azt a mesét a kőlevesről, tehát ez egy szerintem rendkívül jó példa. Ugye megváltozik az egész garantáltan és minőségileg, ha a benne lévő alkotórészek közti kapcsolatot megváltoztatjuk, tehát nem követ teszünk bele, hanem egy libacombot. És már is lesz kapcsolat, de ha egy nagyobb követ teszel bele, nem lesz jó. Ha még több vizet teszel bele, nem lesz jó. És sokszor sajnos a gyakorlatunk, a nevelés, a tanítás a nagyobb kő meg a nagyobb víz felé megy. És itt van nagyon nagy jelentősége ennek az érzelmi hálónak, mert minden embernek az idegrendszerében ez az érzelmi háló az összekötő szövet. Amihez, hogyha hozzáférünk, hozzájutunk, és hogy férünk hozzá? Élménnyel, tapasztalattal és érzelmi azonosulással. Tehát amikor valakihez kötődünk, amikor valakihez kapcsolódunk, amikor valakit megszeretünk, amikor valakire felnézünk. Tehát ezeket az élményeket megszerezni, ez bizony a nevelő kötelessége, feladata és lehetősége, de óriási lehetőség, mert itt van az az alaptörvényünk, hogy az egész személyiséget formálhatja garantáltan és minőségileg.
Pedig mi meg egymást akarjuk azonnal megváltoztatni, pedig a kapcsolatot kellene formálni. Engedje meg tanárni a végén egy rövid gondolatot. Rengeteget mosolyog, és őszintén. Ez nagyon jó. Ritkán találkozok ilyen személlyel, aki őszintén mosolyog. A másik, hogy közelmúltban volt egy élményem, amit most kezdek megérteni. Segítettem a konyhába, és közben szólt a rádió, és valaki nagyon szerette volna eladni a humorát ebbe a stand-up komédia stílusban, és nem tudtam nevetni. Most, amikor önt hallgattam a gimnázium dísztermében, hát hátul ültünk, és bocsánat, hogy így mondom, hogy nyerítve nevettünk, pedig gondolom nem ez volt a célja, hogy de most már értem, hogy miért ebben a stílusban. Ön egy boldog ember, egy hiteles ember, hitben élő ember, és rávet bennünket arra, hogy az érzelmeink lepecsételjenek bizonyos információkat. Köszönjük ezt önnek, és izgatottan érdeklődve várjuk a következő találkozást. Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk, köszönjük a figyelmüket, szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk.